Folytassuk Isten magasztalását imádságban. Köszönjük neked, Urunk, ezt a mai napot, köszönjük ezt a szép reggelt, amelyre felvíradhattunk. Köszönjük neked a napsütést, köszönjük azt, hogy tápláltad a testünket, és köszönjük, hogy most elcsendesedhetünk előtted, hogy a lelkünk is táplált. Köszönjük a vágyat, amellyel jöhettünk ide, és köszönjük, hogy ez a vágy is erősödhet, vagy hogyha talán még nincs ott igazán bennünk, kérhetjük azt, hogy tápláld bennünk, ültesd belénk a vágyat, hogy éhezzük és szomjazzuk igédet és igazságodat. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy Te vártál itt is bennünket, és hogy Te vagy az, aki meg tudsz ajándékozni bennünket, aki valóban meg tudsz újítani, és most azt kérjük tőled, erre a mai napunkra is, de egész hetünkre, hogy munkálkodj szent lelked által így közöttünk és bennünk, mi pedig hadd lehessünk erre készek, hadd válhasson a szívünk egészen fogékonnyá erre, kérünk téged, hogy szent lelked által légy így itt közöttünk. Ámen. Tegnap este már elmondtam azt, hogy ennek a hétnek az összefoglaló címe az, hogy egészséges gyülekezet. Ezt láthattuk azon a lapon is, amin a programunk rajta van, és a délelőttökön valóban ezt próbáljuk körbejárni, hogy hogyan is válhat egy gyülekezet egyre inkább egészségessé. És ez azért fontos, hogy igazán egészségessé válhasson a gyülekezet, mert hogy a küldetésünket így tudjuk igazán betölteni. Tehát minél egészségesebbek leszünk, annál hatékonyabbak tudunk lenni a küldetésünk betöltésében is. De mindehhez szükség van azért arra is, hogy lássuk világosan, mi is a mi küldetésünk. Mi a küldetésünk úgy is, mint keresztény ember, és mi a küldetésünk úgy, mint keresztény gyülekezet, tehát keresztény közösség. Már itt láthatunk kivetítve egy képet. Ez a kép igazából összefoglalja több kis képpel ábrázolva, illetve néhány fogalommal, hogy mi valójában a küldetésünk. Magasztalás, evangelizálás, tanítványképzés, közösségszolgálat. Ezeket a kifejezéseket olvashatjuk itt. És igazából ezekről lesz szó a mai, illetve a ránk következő napokon. A legeslegelső az, ami fölül található, ez pedig a magasztalás, vagy másképpen ezt úgy lehetne megfogalmazni, hogy Isten dicsőségére legyünk. Hogy Istent dicsőíthessék, látva az életünket, úgyis, mint keresztény ember, s látva az életünket, úgyis, mint keresztény gyülekezet. Hetünknek az alap ige szakasza az apostolok cselekedetéről írott könyvben található, ezt is olvashattuk a kiadott programlapon. Most ezt az ige szakaszt hallgassuk meg. Apostolok cselekedetéről írott könyv 11. részének 19. versétől olvasom Isten igéjét. Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föniciáig, Ciprusig és Antiochiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Mikor ők eljutottak Antiochiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz. Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezet fülébe, ezért kiküldték Barnabást Antiochiába. Amikor megérkezett és látta az Isten kegyelmét, megörült, és bátorította minnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban. Mivel derék ember volt, telve szent lélekkel és hittel. És igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Barnabás azután elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiochiába. Így történt, hogy egy teljes esztendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiochiában nevezték először keresztjéneknek. Ezekben a napokban próféták jöttek le Jeruzsálemből Antiochiába. Előállt egyikük, név szerint Agabosz, és a lélek által megjövendölte, hogy nagy éjénység lesz az egész földön. Ez be is következett Claudius idejében. A tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy aszerint, amin kinek-kinek módjában áll, valami segítséget küldenek a Judeában lakó testvéreknek. Ezt meg is tették, és elküldték Barnabással és Saullal a gyülekezet előjáróihoz. Otthon is már hetek óta imádkoztunk azért, hogy valóban megújulhassunk. Hetek óta hangzott az istentiszteleteken és az igehirdetésekben is Isten igéje ehhez kapcsolódóan. És én remélem, hogy valóban erre vágyunk, elsősorban erre vágyunk, hogy megújulhassunk személyes hitéletünkben is, Istennel való kapcsolatunkban is, és a közösség életét tekintve is. Azért is nagyon fontos ez, hogy mi magunk megújulhassunk, mert amikor a küldetésünkről van szó, hogy hogyan is tölthetnénk be a küldetésünket még jobban, akkor lehet, hogy úgy az első gondolataink azok, hogy milyen programokat is kellene nekünk szervezni még. Vagy milyen eszközökhöz, módszerekhez nyúljunk annak érdekében, hogy az evangéliumot el tudjuk juttatni jobban akár a fiatalokhoz, akár az idősebb generációhoz, hogy most gondolva Budaörsre, tehát arra a városra, ahol élünk, a város lakóihoz. És lehet, hogy rögtön már ilyen gondolatok zakatolnak a fejünkben, hogy igen, hát akkor mit és hogyan kellene még konkrét módon nekünk szervezni, cselekedni. Ezek is nagyon fontosak. De látni fogjuk azt, hogy igazából ezekhez majd valamikor a hét második felében, vagy inkább a vége felé jutunk el. Mert hogy a küldetésünk betöltéséhez, és ezt szeretném hangsúlyozni, tényleg fontos az, hogy mi magunk újuljunk meg. És én, amikor készültem erre a csendes hétre, és Istenre figyeltem, és így olvastam igéket, és így imádkoztam, akkor azt értettem meg, hogy Isten igazából velünk szeretné elkezdeni ezt a megújulást. Tehát addig valójában mi nem nagyon várhatjuk azt, hogy majd körülöttünk az emberek, otthon Budaörsön a városunk lakói, hogy a szomszédaink, vagy a munkatársaink, egyszer csak odafordulnak az Úrhoz, megtörténhet, hadd mondjam azt, hogy az Istennek persze van hatalma ehhez, nélkülünk is megteheti, és meg is teszi, nem egyszer. De Isten szeretne bennünket is használni, és én nagyon remélem, hogy mi se szeretnénk ebből kimaradni. Márpedig akkor a menet igazából az, hogy velünk kezdi. És el kell mondanom így rögtön az elején, hogy azt éltem át, hogy legeslegelőször is velem kezdte Isten, velem úgy, mint a gyülekezetnek a lelkipásztorával, úgy, mint aki egy csöppet sem különb, mint ti, akik itt vagytok, kedves testvérek, hiszen azzal együtt, hogy lelkipásztor vagyok, mégis valahol ennek a gyülekezetnek tagja vagyok, még hogyha más minőségben is, és más felelősséggel, és Isten velem kezdte a megújító munkáját. És ezt szeretném most egészen röviden elmondani, hogy hogyan is történt ez, amikor készültem. különféle kérdések fogalmazódtak meg bennem, témával kapcsolatban is, a gyülekezetünk jelenlegi állapotával, helyzetével kapcsolatban, a csendes hétre készülve szervezéssel kapcsolatban, csoportbeosztással kapcsolatban, és így tovább kérdések, amelyek dolgoztak bennem, kérdések, amelyek feszítettek, és mindezeket oda vittem az Úr elé, amikor egyszer már úgy éreztem, azelőtt is, de egyszer már volt egy pont, amikor úgy éreztem, hogy különösképpen is rám szakadtak ezek, akkor fizikailag sem voltam, illetve akkoriban igazán jó állapotban, és akkor úgy borultam oda az Úr elé, hogy Uram, én egy kicsit most úgy érzem, mintha romokban lennék. Talán ez túlzás, hogy romokban, de egy kicsit, mintha lelkileg is, meg fizikailag is romokban lennék. És elmondtam Istennek mindazokat a kérdéseket, mindazokat a gondokat, amik foglalkoztattak. Elmondtam imádságban, és aztán kezembe vettem Spurgeon áhítatos könyvét, és elolvastam az aznapi szakaszt. Ezt most szeretném megosztani veletek, hogy mi volt Istennek a válasza mindarra, amit én akkor ott neki imádságban elmondtam. Ez július 7-én történt, ebből lehet tudni, mert hogy az igét is, és az ige magyarázatot megjegyeztem, amely akkor hangzott. Újongjatok egek, vígados föld, törjetek ki újongásba hegyek, mert megszánta népét az Úr, és könyörül a nyomorultakon. Ézsaiás könyve 49. fejezet 13. verse, és a magyarázat hozzá. Olyan csodálatosan meg tudja vigasztalni népét az Úr, hogy nem csak a szentekből tör elő a hálóinek, hanem még a menny és a föld is be kell kapcsolódjék ebbe az éneklésbe. Nem egyszerű dolog egy hegyet dalra fakasztani. A próféta mégis dalra szólítja fel Libanont, Básán és Moáb dombjait, hogy énekeljenek az Úr Sion iránti kegyelméről. Miért ne lehetnének a nehézségek, a fáradtság, a próbatételek és a sok tennivaló hegyei jó alkalmak számunkra, hogy Isten dicséretét énekeljük. Újongásba törjetek ki hegyek. Az ígéretet, hogy az Úr megszánta népét, és könyörül a nyomorultakon, a csengők egész sora vezeti be. Halljátok csak, újongjatok, vígadosz, törjetek ki újongásba. Az Úr azt akarja, hogy népe örvendezzen örökké tartó szeretetének. Nem akar minket szomorúnak és kétségbe esetnek látni. Azt szeretné, ha hívő szívvel imádnánk és dicsőítenénk őt. Ő biztosan nem hagy el bennünket. Miért sóhajtozunk és jajgatunk hát, mintha ez nem lenne igaz? Elő a jóhangú hárfát. Zengjen a dalunk, mint a kéruboké az Isten trónusa előtt. Nos, ezt a választ kaptam az Istentől. Mindarra, amit elmondtam neki, és akkor azt gondoltam magamban, és hálaadással megköszöntem, hogy csodálatos ígéretekkel, hiszen nem csak ez, mert Ézsaiás könyvében, amit a Bibliaolvasó kalóz szerint olvashatunk mostanában, ott is csodálatos ígéreteket kaptunk, és aki ebből az áhítatos könyvből is olvasta naponta, tudja, hogy milyen csodálatos dolgokat ígért az Isten még. És akkor tényleg csak hálát tudtam adni azért, hogy ez lehetséges. Hogy lehetséges még akkor is az Istent magasztalni és dicsőíteni, amikor az ember úgy érzi, hogy a gondok, a nehézségek azok lenyomják, hogy a feszítő kérdéseivel nem tud mit kezdeni, hogy lehetséges magasztalni és dicsőíteni az Urat. És az lenne a jó, és a kérésem és a vágyam Isten felé is, az volt, hogyha mindnyájan átélhetnénk ezt. És igazából valahogy így egyesülhetnénk egy Isten dicsőítő kórussá ezen a héten, hogy tényleg tudnánk őt mindennek ellenére, ami rossznak tűnhet, ami bánthat, vagy ami nehézséget okoz, vagy amiről úgy érezzük, hogy akadály, mégis dicsőíteni és magasztalni őt. A nagy kérdés azonban az, hogy az ember hogyan képes erre, mert hogy lehet ugye folytatni most a gondolatmenetet, hogy ez így mind nagyon szép, amit olvastunk is, hogy még a hegyeket is dalra fakasztja, de hát amikor ránk az élet nehézségei úgy igazán ránk terhelődnek, akkor nagyon nehéz az Istent dicsőíteni és magasztalni. Miért is lehet az Istent dicsőíteni és magasztalni? Egyáltalán hogyan lehet, hogyan juthat el ide az ember? És mindezt most úgy szeretném elmondani azzal a hittel, hogy hiszem, hogyha mi vágyunk rá és szeretnénk, az Isten képes mindegyikünket elvinni ide, ebbe a lelki magasságba, vagy erre a lelki magasságra, hogy mi tényleg Isten dicsőítő életet tudjunk élni. És ebben már az is benne van, hogy nem csak a szavainkkal, tehát nem csak imádságban magasztalni őt, vagy nem csak az énekeinkkel dicsőíteni őt, hanem olyan életet élni, amely életért a körülöttünk lévők Istent magasztalhatják. És úgy eszembe jutott az, hogy Pál apostolról olvashatjuk az egyik helyen, ő írja, hogy a Galácia beliek az Istent dicsőítették, és itt jön a folytatás, ami érdekes számunkra, az Istent dicsőítették egyrészt a megtéréséért, másrészt a szolgálatáért. A megtérésért, ami mögött ott van az, amit mi tudunk, hiszen azért Pál apostolnak az életét, akik itt vagyunk, többnyire ismerjük, hogy honnan is indult el az apostol. Hogy ki volt ő, hogy igazából ő a keresztényeket, a Krisztus követőket üldözte. Úgy üldözte ugyan, hogy ő azt gondolta, hogy mindezzel az Istent magasztalja, hogy az Isten szolgálja, de közben célt tévesztett, nem jó úton járt. És az Úr Jézus Krisztus elé állt, és Jézus Krisztus szent lelke által tudott egy olyan fordulatot munkálni az életében, amely fordulatról egyértelműen nyilvánvalóvá vált, hogy ez az Istennek, az Isten szent lelkének a munkája. És ezért látva az apostolnak az életét, dicsőítették az Urat, meg dicsőítették a szolgálatáért, hiszen az az ember az evangéliumot hirdette, Jézus Krisztust hirdette, akiről addig olyan híreket hallottak, legalábbis aki ismerte vagy hallotta róla, amelyek arról szóltak, hogy éppen, hogy a Krisztus követőket üldözi, és elfogja, és börtönbe juttatja. És ez a Pál most ugyanazt az evangéliumot hirdeti, mint azok, akik már Jézus Krisztust ismerhették. Ugyanazt az Urat szolgálja, és magasztalták és dicsőítették az Urat ezért, hogy mindez megtörténhetett és bekövetkezett az apostollal. Hogy az élete megfordulhatott teljesen. És igazából az Isten dicsőségére való élet, az ezt jelenti, és ebben benne van az is, hogy az Úr Jézus Krisztust a szívünkbe befogadva tudunk mi egyáltalán Isten dicsőítő életet élni. Vagy mondjuk ki most ennek az ellentétjét is, hogy annak az embernek, aki Jézus Krisztusban még nem látta meg a megváltóját, és nem fogadta el őt igazán élete urának, annak az embernek az élete nem az Istent dicsőíti. Annak az embernek az élete nem az Istenre mutat. És hadd legyen ez a mai napunknak egy fontos kérdése, hogy vajon a mi életünk kire mutat? Vajon amikor az emberek ránk néznek, akkor mit, illetve kit látnak meg? Megláthatják-e igazából azt, hogy igen, ott vagyok én az ember, de hogy bennem, hogy mögöttem ott van Jézus Krisztus, ott van az élő Isten. De ez csak úgy lehetséges, hogyha teljes mértékben kiszolgáltatom magam valóban az Úr Jézus Krisztusnak. És ez azért is olyan csodálatos, hogyha ez a fordulat bekövetkezik az életünkben, és tényleg Isten dicsőségére élhetünk, mert ez óv meg bennünket, óvhat meg attól, hogy bálványokat szolgáljunk. Márpedig nagyon jól tudjuk, hogy bálványok bőven vannak, és mi emberek nagyon sok mindent bálványát tudunk tenni, és függünk ezektől a bálványoktól, és akkor már megint nem Jézus Krisztusról és Istenről szól az életünk. Ezért is olyan jó, hogyha tudjuk énekkel is, imádságban is, meg az életünket is magasztalni az Istent, hogyha ott vannak az imádságainkban az őt dicsőítő szavak is, mert az Isten így és eközben tud bennünket megőrizni attól, hogy valami vagy valaki bálvánnyal nőhesse ki magát az életünkben. És amikor arról beszélünk, hogy Isten dicsőítése, hogy Isten dicsőségére éljünk, akkor gondolnunk kell még az Isten tiszteleteinkre, meg a gyülekezeti alkalmainkra, hiszen valahol az Isten tiszteletek azok a forrásai annak, hogy utána az életben, a hétköznapokban is Isten dicsőítő életet tudjunk élni. Szoktuk mi mondani, meg kérjük is azt az Isten tiszteleteinkkel kapcsolatban, hogy légy itt a középen, mint ahogy a 165. dicséretünkkel énekeljük is, hogy itt van Isten köztünk, itt van a középen. Hadd tegyek most emellé oda néhány mondatot, amelyeket viszont mi emberek megfogalmazunk olykor az Isten tisztelettel, a gyülekezeti alkalmakkal kapcsolatban, amelyeket én is hallottam már. Elmegyek meghallgatni az ige hirdetést. Elmegyek meghallgatni, és ez még rosszabb ennél az előzőnél, XY-t, most nem akarok nevet mondani, konkrétan valamelyik lelkészt. Így indulok el a templomba, hogy elmegyek meghallgatni ezt vagy azt a lelkészt. Vagy Isten tiszteletről kimegyünk, és akkor mondjuk, hogy nem kaptam semmit. Vagy olyan unalmas volt ez az Isten tisztelet. Nem történt ezen az Isten tiszteleten semmi. Miről szólnak ezek a mondatok igazából? Tudom, valamilyen szinten minősítik a szolgálattevőt, és nem akarok kibújni a saját felelősségem alól. Hiszen megvan a mi felelősségünk, hogy megharcoljuk imádságban Isten előtt, hogy mit bíz ránk egy-egy Isten tiszteleten. De ugyanakkor Isten igéből azt lehet megérteni, hogy nagyon fontos, hogy hogyan vagyunk ott az Isten tiszteleteken, a gyülekezeti alkalmakon, hogy mit várunk egyáltalán ezektől. Van egy teológus, aki igazából ennek a kornak a baalizmusáról beszél ezzel kapcsolatban. Aztán többen is tudjuk, hogy Baál pogány isten volt Kánaánban, annak idején az Ószövetségi a választott nép életében nagy kihívás volt ez. Tehát amikor Isten bevitte őket az ígéret földjére, akkor ott éltek míg bizonyos kánaáni népek, akiket nem tudtak kiűzni, illetve körülöttük is, és ezeknek a népeknek voltak ezek az istenei. Baál, meg volt ennek női változata, és igazából azt is lehet valamiképpen mondani, amellett, hogy nagy kihívás volt, hogy versenytárs is tulajdonképpen, tehát mindig kísértette a választott népet. A Baálnak a tisztelete, tehát az a pogány kultusz, ami körülvette őket. És ennek a pogány kultusznak volt valójában az a lényege, hogy ott a hódolónak, tehát akik ebben a kultuszban vettek részt, a hódolónak az érzései, a hódolónak a vágyai, a hódolónak a szenvedélye voltak igazából a fontosak. Tehát mondhatnám azt, hogy ez volt a középpontban. És az volt a lényeg, hogy a vallásos érzéseiben vajon mindaz, ami ott történik a kultuszban, az kielégíti-e. És ez alapján minősítették, hogy mi történt. Nos, amikor korunk egyik teológusa azt mondja, hogy számunkra is van ilyenfajta kísértés, akkor erre gondol, hogy amikor úgy vagyunk ott mi is az Isten tiszteleten, hogy valójában a vágyaink, a saját elgondolásaink azok, amelyek meghatározzák, hogy hogyan is viszonyulunk mindahhoz, ami ott az Isten tiszteleten történik, egyáltalán, hogy milyen lelkülettel vagyunk ott az Isten tiszteleten. És hogy igazából ilyenkor hiába mondjuk azt, hogy az Isten van a középen, mégis mi az emberek vagyunk a középen. Pedig Isten tiszteletről beszélünk, tisztelet, tiszteljük az Istent, magasztaljuk az Istent, dicsőítjük az Istent. Valahol erről kellene, és erről szólhatnának igazán az Isten tiszteleteink. Hogy őt magasztaljuk, őt dicsőítjük. Mindezzel szemben, amit most elmondtam, a Szentírás szerint az Isten tiszteletek középpontjában Isten igéje áll. Tehát amit az Isten szól, és emögött pedig ott van az Isten akarata. Egy Isten tiszteleten jó lenne, ha az történne, hogy megérthetnénk együtt is az Isten akaratát, és el tudnánk fogadni, rá tudnánk hangolódni. Egy Isten tiszteleten az történik, és jó lenne, hogyha egyre inkább ez történne közöttünk is, hogy a mi Urunkat, Jézus Krisztus szemlélhetjük. Miközben hallgatjuk az igét, igehirdetést, de amikor van keresség, vagy van úrvacsora, azokban is Jézus Krisztus szemlélhetjük. Őt szemlélhetjük igazából az imádságban, meg amikor énekelünk is. És azt ígéri nekünk a Szentírás, hogy ha Jézus Krisztust szemléljük, eközben elváltozunk az ő képére és hasonlatosságára. Tehát miközben őt magasztaljuk, dicsőítjük, miközben rátekintünk, tehát már nem az én elvárásaim, nem az én kívánságaim, nem az én érzéseim vannak a középpontban, hanem valóban ráfigyelünk, és az ő igéjét várjuk, eközben változhatunk mi el igazából. És miért fontos ez? És miért nagy csoda, hogy mi Jézus Krisztushoz válhatunk hasonlóvá? Mert utána kimegyünk a mindennapi életbe, a hétköznapokba, és ott folytatódhat az Isten tisztelet, immár az élet Isten tisztelete. És hogyha igaz az templomi Isten tiszteleteinkre az, hogy valóban Jézus Krisztus szemléljük. Hogyha igazán Isten és az Úr Jézus Krisztus van a középpontban, és elkezdünk mi egyre inkább hasonlítani Jézus Krisztushoz, úgy fogunk tudni majd kint a hétköznapokban is az ő dicsőségére élni. És történhet meg velünk is az, ami Pál apostollal, hogy érettünk is elkezdik. Lehet, hogy először csak gyülekezeten belül, tehát a már keresztjének dicsőíteni az Isten, hogy de jó, hogy már ő is odafordult az Úrhoz, de jó, hogy már neki is fontossá vált az Úrnak az akarata és terve, de jó, hogy már rajta is meglátszik, akár már azon is, hogy elhagy bizonyos Istennek nem tetsző szokásokat, vagy bizonyos tulajdonságai, amelyekben Isten formálni akarja, ezek változhatnak, de egyre inkább észreveszik aztán a nem hívők is, és fölfigyelhetnek. És akkor ott vagyunk, hogy küldetésünket teljesíteni. Hát így lehet igazából a küldetésünket teljesíteni, hogyha az Úr Jézus Krisztushoz minél inkább hasonlóká válhatunk. És hogy hasonlóvá váljunk hozzá, kiváló gyakorló terep a csendes hét is. Hogyha mi most mindnyájan Jézus Krisztusra szegezzük a tekintetünket, akkor azt gondolom, hogy még ha lesznek is összezöldülések, még ha vannak is dolgok, amik talán nem tetszenek, amik jobb lenne, ha másképpen lennének, ezek lényegtelenné válnak. És akkor már igazából egyre inkább a másik ember lehet fontosabb. Most itt, a gyülekezeten belül, ha meg hazamegyünk, akkor már azok is, akik nem tartoznak a gyülekezetünkhöz. Isten dicsőségére élhetjük az életünket. Erre a magaslatra szeretne az Úr elvinni bennünket. Hát bár mindegyik önk engedné, hogy onnan, ahol éppen tartunk, onnan elvezethessen a mi Úrunk ide, erre a magaslatra. Hogy még akkor is dicsőíthetem és magasztalhatom őt, amikor esetleg összetörve valami miatt tudok csak odaborulni elé. És mégis egyszer csak a panasz áradatom átváltozik az Isten magasztalásává. Legyen ez így az ő kegyelméből, és mi pedig kérjük ezt, és engedjük, működjünk együtt az Úrral ebben. Meghajtva fejünket, imádkozzunk ezért. Urunk, áldunk és magasztalunk, hogy megtapasztalhatjuk, te valóban olyan Úr vagy, aki sokkal többet készítettél el nekünk, mint amennyit mi remélni merünk, vagy amennyire mi talán készültünk. Köszönjük, hogy följöhettünk ide a hegyvidékre, de úgy szeretnénk, Urunk, hogyha lelki magaslatokba is veled együtt eljuthatnánk. Arra kérünk, hogy áld meg így most, ígédet bennünk a szívünkben, áld meg így közöttünk a csoportos beszélgetésben, és áld meg egész hetünkön. Ámen. És akkor most majd ezután, de előbb még énekelünk majd, következnek a csoportos beszélgetések, amikor tovább lehet gondolkozni mindenről. Eligazításul ehhez a csoportbeosztást gyorsan fölolvasom. Ezen a csendes héten most minden csoportban két csoportvezető szolgál, tehát ez kis változtatás ahhoz képest, amit legalábbis azok, akik évek óta jönnek a csendes hetekre, megszoktak. Az első felnőtt csoportnak a vezetői Polnár Szabolcsné Irinke néni és Elekes Laci bácsi, és ebben a csoportban vannak Elekes Lászlóné, Engler György, Kurupi Gáborné, Kovács Lászlóné, Kürti Péterné, Rind Ferenc és Rind Ferencné. A következő csoport vezetői Tomos Emi és Tankházi Zoli, és a csoporthoz tartoznak Gönci Anna, György Attila, Kuszman Nóra, Kürti Éva, Lakatos Tamás, Lakatosné Gásusa, Varga András és Varga Andrásné Cinszki Márti. A harmadik felnőtt csoport vezetői Adorjánné Mátyás Ildit és Nyírő Gábor, és ebben a csoportban vannak Feldhofer Mária, Flaskó Sándor, Galovics Réka, Kincses Tünde, Molnár Csilla, Nagy József, Pető Gábor, Szilágyi András és Tóth György. És a negyedik felnőtt csoport vezetői Halasi Józsefné, Petőné Püskélona, és a csoporthoz tartoznak Adorján István, Flaskó Dániel, Flaskó Sándorné, Gocs Lászlóné, Halasi József, Révini Kati, Ventilla Zsoltné, Veréb Marika és Vince Gyöngyi. Remélem, hogy mindenki hallotta a jelenlévők közül a nevét. Van a hetünk témájához egy vázlat is, minden naphoz néhány gondolat. Ezt a csoportvezetők már megkapták, de sok példányban elhoztam azért, hogy mindenki kaphat ebből, tehát ezt mielőtt elmegyünk, majd el lehet vinni. Illetve azt szeretném még kérdezni, hogy van-e mindenkinek napi, illetve heti rendje, mert még maradt egy jó néhány, tehát még tudok adni, hogyha valakinek nincs esetleg. És szüksége lenne rá.
hát akkor először én is hadd köszöntsem itt a lelki szervezők mellett, a program szervezők nevében is valamennyi kedves testvéremet, azokat is, akik először vannak, különös öröm számunkra, hogy közel 8-10 fő, pontosan nem tudom, de annyian vannak most köztünk, és fogadjuk őket is szeretettel, és támogassuk őket. 12:30 lesz az ebéd, talán így szerepel a programunkon is, de ezt akkor megerősíteném, és a programunkat pedig óráról órára formáljuk, mert úgy volt, hogy délután lemegyünk a bányába, de nem megyünk le a bányába, hanem Füzéradványi kastélyt nézzünk már. Akkor ami a programban be van írva, csak más gondoltunk közben. De azért a bányába is le fogunk menni, hogy... A többi programok pedig szerintem majd időről időre mindenkit tájékoztatni szeretnénk. Most akkor kellemes csoportfoglalkozást. A délutáni programunkhoz 2 órakor szeretnénk elindulni, és ahhoz az is kellene, hogy akinek itt nincs most autója, meg, tehát szerveződjünk már úgy önkéntesen, hogy jelezzétek, akinek nincs helye, szükség van segítségre, és akkor megpróbáljuk megoldani. Ennyit szerettem volna. Köszönöm.